Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt a levélbeli szentigét, amely a mai istentisztelet igehirdetési alapigéje, és amelyet följegyezve találunk Pál apostolnak az Efezusbeli gyülekezethez írott levele 5. fejezetében, az első verstől a 9. a következőképpen. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, nagyon fontos, nagyon lényeges ige szakasz ez, hiszen Pál apostolnak, mint általában a többi levél írójának, az a gyakorlata, az a teológiai gondolkodása nagyon szépen kirajzolódik ebből a részből, ami jellemzi őt. Ír az evangélium erejéről, az Isten szeretetéről, de mindig ott van a konzekvencia, ami a mindennapokat, a hétköznapokat illeti. Az evangélium örömének, az evangélium fölszabadító erejének mindig van erkölcsi következménye, mindig van életformáló, életújító hatása. Nem lehet meg nem történté tenni az emberben azt a változást, ami a jó, az Isten értékrend a krisztusi út felé fordítja. Nem lehet elképzelni megújulást, nem lehet elképzelni megtérést anélkül, hogy ne lennének meg ennek a jó gyümölcsei. És erre szüntelenül biztatnia és bátorítania kell az övéit az apostolnak, és ezt rendre meg is teszi, mindig ott van ez az erkölcsi alapvetés, ez az iránymutatás, útmutatás, hogy milyen is a megújult élet, hogy honnan is fakad ennek a megújult életnek az ereje, mi az, amiből ez táplálkozik. Nagyon fontos ige szakasz tehát, és személyesen nekem az én életemben is egy nagyon-nagyon fontos ige szakasz, talán az is mutatja, hogy ennyire megmarad bennem ez a dátum. Teológiai hallgatóként, első évesként, életem legeslegelső nyilvános gyülekezeti vasárnap délelőtti istentiszteleti ige szolgálatának 1990. március 18-án okuli vasárnapján pontosan ez volt az alapigéje a kiskörösi gyülekezetben. Ez az ige adatott először, mint szószékre lépő embernek, vasárnapi gyülekezet előtt tanúságtétellel megszólaló embernek, hogy hirdessem az Isten igéjét. És nyilván az eltelt több mint 2,5 évtizedben nagyon-nagyon sok minden változott, nagyon-nagyon sok mindent másképp lát az ember. Az a fajta látás azonban, ami a mai vasárnap üzenete, a 25. Zsoltárnak a szava, szemem állandóan az Úrra néz. Ez úgy gondolom, hiszem és vallom, semmit nem változott. Semmit nem változott, mert nem is változhatott. Mert az egész életünk az Isten szeretetébe beágyazottan, az ő megújító erejébe beágyazottan kell, hogy történjék. És akkor van igazi távlata, akkor van igazán kifutása ennek, hogyha az Isten meglátása, az Isten dolgainak a fölismerése nem csupán egy szempillantás, nem csupán ismeret, hanem az megmarad valamiféle belső átalakulásnak, belső formálódásnak. Nagyon fontos ige szakasz tehát, a páli teológiában, az ige hirdetés, az ige szolgálat történetében, az egyház életében és az én személyes életemben is így találkozik ma bennem ez a most fölolvasott ige. Ami állandó benne, és ami mindig, minden időben világító fáklyaként ott van az ezt olvasó, az ezt hirdető, az ezt hallgató előtt, az az a nagyon erős alapvetés, ami ennek a páli erkölcsi útmutatásnak, vagy éppen fegyelmezésnek, vagy parancsnak az alapja. Az, ami a Krisztus szeretetében gyökerezik, az alap, ami az Isten gyermekségnek a csodája, az alap, aminek az a kilátása, hogy nem csak itt építkezünk rá, hanem ennek van jövője. Nagyon nehéz úgy megváltozni, nagyon nehéz úgy átformálni az életünket, hogyha nem érezzük, hogy ennek a változásnak mi az értelme, hogy mi az aranyfedezete, mi áll mögötte, mi az, ami bennem jóvá lehet, mi az, ami engem előre visz. Ha ezeket a dolgokat nem látom, hogyha a hátteret, a jelenemet és a perspektívámat nem tapasztalom, borzasztó nehéz azt mondani, hogy holnaptól más lesz. Holnaptól majd egészen máshogy csinálom, majd egészen jól csinálom, majd minden tökéletes és szép lesz. Így nem lehet elvárni az embertől a keresztjén erkölcsiségnek, a keresztjén emberségnek a mindennapjait. Ennek igenis a mi elhatározásunknál, a mi hagyománytiszteletünknél, a mi akaratunknál és igyekezetünknél sokkal nagyobb és sokkal erősebb alapja van. És az egész páli erkölcs teológiának, az egész páli erkölcs tannak sokkal komolyabb alapja van, mint hogy ő mondjuk alapított néhány gyülekezetet, és azt szeretné saját maga személyes indulatból, hogy ez megmaradjon, hogy ezek megmaradjanak, hogy ezek tovább vigyék az igét. Ő sem a megváltott és megváltozott életű emberek saját belső lelki tartalékaira appellál elsősorban, hanem valami egészen más alapot mond, ezzel kezdi, éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándék. Enélkül nem lehetséges semmiféle igazán komoly változás. Mert ebben a szeretetben, ebben az áldozatban ragadhattuk meg, hogy tulajdonképpen az Istennek az elvárása, ez nem valamiféle diktatórikus pattogás vagy parancsolgatás, imperatívuszok, betarthatatlan parancsolatok sokasága, vagy valamiféle életidegen világtól elszakadt tradíciónak a követése. Az Isten a Krisztus áldozatában, a Golgotai keresztben, az értünk vállalt áldozatban ismerhető föl, a legmélyebbre lehajló szeretet, ott érhető tetten. És aki így szeret, ahhoz egészen máshogy állok hozzá. Aki a szeretetével jön hozzám, azt nem ütöm vissza. Aki a bizalmába fogad engem, azt nem csapom be, annak nem akarok hazudni, mert érzem, hogy jó, hogy szeretnek. Érzem, hogy jó, hogy valakinek bizalma van bennem. Érzem, hogy valaki ki szeretné belőlem hozni azt a jót, azt a szunnyadót, elrejtőzöttet vagy elveszettet, ami rettenetesen hiányzik. Az Isten nem alaptalan imperatívuszok sokaságát pattogtatja ostor csapásként körülöttünk, hanem először szeret, életet ad. És ezt az életet, ami sokszor lezökken a helyes vágányról, megváltja és maga felé fordítja. Először szeret. És igazában ezzel a hozzánk hajló szeretettel, ezzel a gyengétséggel, ami ott a Golgotán brutalitás volt, nem gyengétség, de nekünk végül is a legbelsőbb, legintimebb kapcsolatainkat is rendezi az Istennel. Ez szeretgeti ki belőlünk a jót. Ez hozza ki belőlünk azt a jót, ami valóban megalapozott jó. Ami valóban nem felszínes cselekvés, hanem szívből jövő igazság, szívből jövő szeretet, megváltozott élet. Pál pontosan tudja, hogy vissza kell tekinteni a múltba, hogyha megújulást akar ma, és ebben a múltban nem akar mást látni, ahogy mondja a Filippieknek, mint Krisztust, és őt is, mint megfeszítettet. Mert benne látjuk meg azt az Istent, aki először szeret, és utána szeretgeti ki belőlünk a régen megteremtett csodálatos emberségünket, amit eljátszottunk, és amit össze akar rakni, és amit teljessé akar tenni az ő nagy napjára. És Pál ebben a küzdelemben, ebben a mindennapi életben, a hitnek ebben a mindennapi életében nem csak a múltra tekint, az alap a jelenben is ott van, hiszen ezt mondja az apostol az övéinek, hogy úgy éljetek, mint az Isten gyermekei. Érzi, tudja és tapasztalja, hogy az igazán szép és teljes életnek megvan az a jelenbeli erőforrása, amit az Istennel való gyermeki viszony jelent. Az a védettség, az a bizalom, az az elrejtettség, az a fajta kapcsolat ember és Isten között, ami nem azon alapul, hogy adok-kapok, hanem azon alapul, hogy akitől az életemet kaptam, annak mindennél fontosabb vagyok. a szép, teljes életnek, a Krisztus útján járásnak, a megváltozott, megtért gyümölcstermő életnek nem csak a múltban gyökerezik, nem csak a múltban vettetik az alapja a Krisztus keresztjében, hogy ott lássuk, hogy az Isten előbb szeret bennünket, hanem a mindennapjaink megélésében, amikor érezzük az Atya hordozó kezét, az ő óvó féltő tenyerét, s rajta az életünket. És persze, ahogy mondtam, ennek van kilátása, ennek van kifutása. Igaz ugyan, hogy nem pozitív formában fogalmazza meg Pál az efezusiaknak, hanem ezt mondja, hogy tudjátok, hogy semmi paráznának, tisztátalannak, nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége az Krisztus és az Isten országában. De implicit módon ott szerepel ebben a mondatban, hogy aki viszont az övé, aki látja ezeket az alapokat, aki tapasztalja ezt az alapját az életének a Krisztus keresztjében, az Isten hordozó szeretetében, annak igenis része van a jövőben. És a jövőbe tekintés győzi le sokszor a kételkedésünket. A biztos jövő, a biztos cél üzenete győzi le sokszor a nehézségeinket, a gyászunkat, a terheinket, a veszteségeinket, a nem akarom tovább folytatni életérzést. Ez ad erőt, hogy holnap is folytassam, mert az Istené vagyok. Mert nekem van részem abban az eljövendőben. Így adja tehát Pál az efezusi gyülekezetnek azt az erkölcsi intést, azt a bátorítást, hogy a gyümölcstermés, a szép, a világos, a tiszta élet, az nem valamiféle bentről kicsiholt kényszer, hanem egy olyan alapon álló életprogram, amiben ott látjuk az alapban a Krisztus halálig menő szeretetét, amiben ott látjuk az Isten magához ölelő atyai jóságát, és amiben ott látjuk a sírt és halált egyszeriben széttörő és életet hozó örök üdvösséget. Erre az alapra már lehet megújult életet építeni. Ezen az alapon már lehet növekedni. Ez elbír mindent. Ez elbírja azt is, amit a világ sokszor idegennek tart, ami a világban az értékrenddel való, az árral, jelzem, a szennyes árral való szembeúszást jelenti. Ez elbírja, hogy ne a harag, hanem a megbocsátás, hogy ne az irítség, hanem az önfeláldozás, hogy ne a halál, hanem az élet szolgái legyünk. Ez az alap kibírja. És a világnak erre a gyógyulásra van szüksége. Ilyen alapon álló emberekre, efezusi gyülekezetre és a mi gyülekezetünkre, ami ezt Páltól így tudja tanulni, és így tudja megélni. És nagyon fontos, hogyha ezt így érzékeljük, és így tapasztaljuk, ha hitünket így éljük meg, erre az alapra építve, akkor tudjuk és valljuk azt, hogy ténylegesen valami nagy változás történt az életünkben. Legalább akkora, mint amikor a nem létből a létre érkeztünk, amikor megszülettünk erre a világra. És amikor, ahogyan az apostol fogalmaz, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, ez a második, döntő, nagy fordulat. És nagyon különös, hogy Pál apostol nagyon ritkán használja ezt az ő korában egyébként hihetetlenül sokszor alkalmazott szimbolikát, a sötétségnek és a világosságnak a szimbolikáját. Sokkal inkább Jánosra és az övéire jellemző, hogy a szemtanú, a fültanú tanítványok hozzák Jézusnak a szavát, ott cseng ugye a fülünkben, én vagyok a világ világossága, senki nem marad sötétben, aki engem követ. De itt egy olyan kardinális, itt egy olyan fontos kérdés van, hogy Pál, amikor nagyon ritkán, de hozzányúl ehhez a képhez, ehhez a nagyon erős, nagyon világos és egyenes szimbólumhoz, akkor az újjászületésnek, az Istenre találásnak, az Isten meglátásának a fordulatánál használja. Nem akármikor, nem akármilyen változásra és fordulatra, hanem erre a döntő fordulatra. És örülhetünk annak, hogy Krisztus megszólítottjaként, az Isten útját járó emberekként, ilyen fordulatot megélt embernek tudhatjuk magunkat. Nagyon jó pozitív fordulatokat átélni. Nagyon jó megtapasztalni azt, hogy mi az, amikor valami már lefelé száll, és egyszer csak megerősödik, vagy megváltozik, vagy megújul, hogy kap új esélyt az életünk. Egy ilyen új esély, egy ilyen Istenre találás, amikor Pál apostol ennek a sötétség-világosság szimbólumnak a hasonlatával ezt mondja, egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Igen, amikor szemünk az Úrra néz, ahogyan a mai istentisztelet Zsoltára mondja, akkor nem láthat mást, csak világosságot. És hogyha nem lát világosságot, akkor nem az Úrra néz. Hogyha szemünk még mindig sötétségben van, ha lábunk még mindig rossz úton jár, ha még mindig csak tapogatózunk, és nem tudjuk, hogy merre vagyunk, akkor tudhatjuk, hogy szemünk nem az Úrra néz. Mert ha az Istenre emeljük fel a tekintetünket, arra mélységes szeretetet mutató Golgotai keresztre, vagy hétköznapjaink apróbb, nagyobb csodáira, amiben megtapasztaljuk az Isten szeretetét, vagy amikor a jövőnkre gondolunk, akkor érezzük meg igazán, hogy valóban itt egy nagy fordulat történt, itt igazi látásunk lett, mert szemünk az Úrra nézett. És az ilyen élet, ahogyan mondja az apostol, a világosság gyümölcsét termi, csupa jóságot, igazságot és egyenességet. És ennek megvan a felelőssége is. Hiszen ebben a mondatban ragadható meg nem csak a saját életünk mérlegre tétele, nem csak az, hogy tudjuk, hogy valóban az Isten közelébe vagyunk, és tudjuk, hogy az ő útját járjuk, hanem a keresztény küldetés itt ragadható meg. Mert amikor tévetek tekintettel, homályban tapogatózva keresik az Urat, és a világ keresi a megoldást, akkor nem a személyes Istent, nem a földre szállt Krisztust, nem a sínai apoteózisában megjelenő törvényadó Urat fogja meglátni, hanem engem meg titeket, meg a gyülekezetet, meg a keresztény családot, és azon keresztül fogja meglátni, meghallani és megtapasztalni azt az Istent, aki meg tud változtatni, aki új életet tud adni, aki föl tud emelni. A világosság gyümölcse, ami csupa jóság, igazság és egyenesség, töredékes, halvány fénnyel ugyan, de az Isten ragyogását sugározza ebben a világban. És ezt, hogyha meglátják, hogyha ez elkezd útmutató lámpás lenni, akkor talán odaérve meglátják majd a fényes, csak nagyszerűt, ahogy a Nadi mondja, és rádöbbennek, hogy hol van életük megoldása, a megújulás forrása, a nagy fordulat, a jövő, a helyre zökkent, helyreállt teljes élet. Kedves testvérek, Böjt harmadik vasárnapján a 25. Zsoltár válogatott versei indították, adták meg az alaphangját az Isten tiszteletnek. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém, és könyörülj rajtam. Az igazán tiszta látás, az igazán perspektívikus előretekintés ebben van tehát. A szemeink az Úrra néznek. Hogyha tudják látni azt a világosságot, amely elhomályosítja e világ minden kísértését, ami világossá teszi az Isten végtelen szeretetét, amely ki szeretgeti belőlünk azt a jót, ami képes gyógyítani ezt a keserű, megsebzett, szomorú világot. Erre hivattunk el. Ez a küldetésünk. A saját életváltozásunk, a saját életfordulatunk nem egy önmagunk körül való forgás, hanem valamiféle hatalmas energiával kifelé fordul az emberek felé. Ahogyan belül átfordul, az már egyszeriben kívül is látszik. A jóságban, az igazságban, az egyenességben, világunk hiány betegségeinek minden gyógyszerében. Adjuk meg hát ennek a világnak a jelet, hogy lássanak kereső szemeik, és mutassunk arra az Úrra, aki bennünket is munkába vett, és aki mindenki életét önmaga felé tudja fordítani, aki mindenkinek tiszta látást tud adni, aki mindenkiben meghozza azt a fölismerést, ha az Úrra néz, irgalmat, könyörületet, életet kap. Így teljesedjék be Böjti utunkon Krisztus szenvedés történetének szemlélése, így adja meg nekünk majd a teljesség élményét a nagy héten, a csúcsponton, a legmélyebbre szálló Istenben megtapasztalnunk a legmagasabb szeretetet, és így legyen igazán ragyogó az élet diadal ünnepe, húsvét, hogy lássuk egyszerre a múltat, a jelent és a jövőt, Krisztus keresztjét, az atyától való szeretetségünket, és örök jövőnket, az üdvösséget, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy tekintetünket magad felé fordítottad. Nem hagytad, hogy más irányba nézzünk, hanem engedted, hogy észrevegyünk, hogy meglássunk, hogy fölismerjünk téged, mint a kegyelem, a megújulás, az élet forrását. Add, hogy ezt a felismerést, ennek örömét tovább tudjuk adni, tovább tudjuk élni megszentelt tiszta életünkben. És add, hogy az apostoli szó, az apostoli intés vagy szigor mindig javunkra legyen. Tegye teljesebbé életünket, tegye tanúságtételünket hitelessé, és mutassa a te szeretetedet és dicsőségedet rajtunk keresztül is e világban. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a mai napon 17 órakor még istentiszteleti alkalomra várunk mindenkit. A hónap negyedik vasárnapja lévén ma zenés istentisztelet lesz, amelynek helyszíne ezúttal a Győri Vilmos terem, ahol az istentisztelet keretében, annak foglalatában Szomor István Gordonka művész szólóestje lesz hallható. Egy nagyon értékes, nagyon szép program ez a mai, mind a muzsika, mind pedig Isten igéje. Nagy szeretettel várunk tehát mindenkit délután 5 órára a Győri terembe a zenés istentiszteletre. Jelzem, hogy holnap, a hónap utolsó hétfőjén 15 órakor a gyülekezeti házban a diakóniai csoport együttlétére kerül sor. Isten akaratában megnyugodott szívvel, de a boldog föltámadás reménysége alatt hirdetem a testvéreknek, hogy február 26-án pénteken a felvégi temetőben vettünk búcsút dr. Nagy Dénes 55 éves korában elhunyt testvérünktől. Szintén ugyanezen a napon, pénteken a Szentesi úti temetőben vettünk búcsút Németh Gyuláné Gera Irén 79 éves korában elhunyt testvérünktől. Tegnap az alvégi temetőben vettünk búcsút Csepelényi János Antal 65 esztendős korában elhunyt testvérünktől. A gyertyák sorában saját családunk gyásza miatt is ég a jelképes világosság, az élet fénye. Életének 67. esztendejében elhunyt Hoffmann László orgonaművész, karnagy egyházzenész családunk is gyászol. És ezen a mai napon még a friss gyászt hordozók mellett halálának 13. évfordulóján édesapjukra emlékeznek szerettei. Az istentisztelet egyetemes könyörgésében, imádságban emlékezünk meg őróluk. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezetünk éléskamra akciója továbbra is folytatódik. Mind tartós élelmiszer adományokat, mind készpénz adományokat szívesen elfogadunk, amelyekkel a látókörünkbe került rászorulóknak tudunk segíteni. A gyülekezeti nővéri szolgálat szolgálataival és segítségnyújtásával továbbra is folyamatosan rendelkezésre áll, az iratterjesztés pedig a megszokott rendszerint működik gyülekezetünkben és intézményeinkben. Most az egyetemes könyörgés előtt énekeljük igehirdetési énekünk utolsó verszakát, úrvacsorára készülve majd a 305-ös énekünket, az úrvacsora liturgiájában és befejező énekversként pedig a kitűzött 13-as számú énekrend énekverseit énekeljük. És az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat Krisztus Jézusban.